Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytassuk műsorunkat. Legalább három vagy négy gyárát bezárja a Volkswagen. Németország egyben Európa vezető autógyártója ezzel a lépéssel több tízezer alkalmazottat tervez elbocsátani. Bekövetkezett, amit ebben a műsorban már közel évtizede a dízelbotrány másnapján megjósoltunk, és nagyon úgy tűnik, a dominó elv is érvényesülni fog a német, majd az európai gazdaság tönkretételével. A földrész járműiparának eresztékei már most recsegnek, ropognak. A méregzöldek által ki tudja, milyen okból erőltetett gyors és méregdrága elektromobilitás is már majdnem megfeneklett. Felfoghatatlan mértékű pénzt emészt fel az eddig sok 100 milliárd eurós fejlesztések nyomán még mindig nem eléggé versenyképes villanyautó termelés fenntartása. Nem fogy kellőképpen a villanyautó, az energiárak, csillagászatikak, a földrész autói árértékben túl drágák és képtelenek csak követni is a sokkal olcsóbb és dinamikusabban fejlődő kínai kínálatot. Egymás utánban jelentik be az évszázados múltú nagy tapasztalatú márkák, hogy inkább gyártásban hagyják továbbra is az eddigi sikerük zálogát, a belső égésű motorokat. Ám a villanylobby és az uniós politikai környezetvédelmi pirés nem sok levegőt és mozgásteret enged számukra. Így búcsúzik az új év Európában, nagy kérdés, hogy az új évben mi folytatódik. Az ideiglenes autógyártások, mint most éppen a Mercedesé karácsony táján, nem sok jóval kecsegtetnek. Sírjunk vagy nevessünk azon, ami várható volt. Kérdezem vendégüktől, Knezsik Istvántól, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnökétől, az autós nagy koalíció vezetőjétől. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntelek téged is.
Igyekeztem sötétre színezni az eget fölöttünk, már is esik a hó, hideg van, és hát elég rossz a hangulatunk, látva az elmúlt egy év termését és történését Európában. Az autóipar nagyon rossz bőrben van, és sajnos maga után rántja a piacot is. Nagyon rossz hírek érkeznek Nyugat-Európából, különösen az elektromos autó vásárlási kedvről, hogy hogyan változott és hogyan csökkent, és hát azt is látni, hogy Magyarország sem virágzik olyan módon, mint ahogy ez be volt tervezve az elmúlt pár évvel ezelőtt. Mit gondolsz, hogy hova jut ki az európai és ezen belül a magyar autópiac ilyen háttérrel, mint amit igyekeztem kicsit sarkosan, de lefesteni?
Hát mi újdonság lett abból, amit egy éve mondtam? Tehát én azt hiszem, hogy egy évvel ezelőtt megbeszéltük, hogy én mit látok és gondolok a jövőről, az lett. És akkor nézzük a valóságot. Egy túl erőltetett elektrifikációt gondolt az Európai Unió, ahol egy csomó lépés nem történt meg. Nem történt meg a gyártáson túl, ugye csodálatos elektromos járműveket gyárt mind Európa, mind Kína. Nagyon jó technológiai tudással, de hát valahogy edukációban nem történt az meg, hogy ez a technológia mire való, kinek való, nem történt meg megfelelő módon a töltőpontoknak a kiépítése. Nagyon őszinték akarunk lenni, akkor az sincs kitalálva még, vagy lehet, hogy kitalálva van, de nem megvalósított, hogy a lakótelepen élők mondjuk hol fognak tölteni. Tehát sok-sok kérdés van, és én változatlan állítom, hogy ez egy jövő. Az elektrifikáció és az elektromos autó egy csodálatos dolog, lokális kibocsátásban valójában nulla a kibocsátás. Városokon belül élőknek ez egy jó dolog. Biztos nem jó dolog 2 tonnás elektromos autókkal szaladgálni, nagy hatótávolság még jelen pillanatban a mai akkumulátorokkal nem megvalósítható költséghatékonyan. Többek között azért nem, mert sűrűn kell gumit cserélni, hisz nehéz az autó. De ez is egy lehetséges út, és én tavaly is azt mondtam egy évvel ezelőtt, hogy range extender, tehát egy belső égésű motorral előállított, fedélzeten előállított elektromosság, ami akkor is annyit termel, amennyire szükség van, ezzel hajtsuk magát a járművet.
Az elektromos járművet.
Így van, hát...
Tehát elektromos motor hajtja a járművet.
Elektromotorok hajtják a járművet. Ezzel mintegy 30%-os fogyasztás csökkenést lehet elérni, és ez egy átmenet lehet. Ahogy fejlődik a világ, fejlődnek az akkumulátorok, innováció van, lehet, hogy egyszer meg fogunk majd érkezni egy olyan technológiához, olyan akkumulátorhoz, ami hosszú távon ez megoldás lehet, de ma még nem tartunk ott.
Ez a hatótáv növelt elektromos hajtású hibrid autó azért ez is fejlődik majd, hiszen ebben is az akkumulátor technológia fejlődésével csökkenni fog a mérete, a tömege, és a kapacitása, tehát gyakorlatilag nem lesz szükség majd a benzinmotorra olyan gyakran, mint ahogy most napjainkban, tehát a 30%-os megtakarítás jelentősen növelhető majd, hiszen akkor föltölti az akkumulátort, azzal megy tovább az autó. De hát ez a jövő. Hogy, amit mondtál egyébként, ezzel nagyon sokat egyetértenek, én magam is, de azt gondolom, hogy nagyon nem jó választotta meg a jövőt az európai autógyártás. Valamiért nagyon rossz irányt vett, vagy nagyon gyorsan fordultak be azon a sarkon, ahol nem kellett volna. Nézzük meg a Toyotát. A Toyota nagyon ügyesen, szisztematikusan kiépítette a maga hibrid hajtási rendszerét, amelyet egyébként már ingyenesen a világ rendelkezésre bocsájtott, már csak azért is, hogy ő is érdekelt abban, hogy a konkurensek is korszerű technológiával járjanak. De a Toyota nem az elektromos autóba fektetett elsősorban, hanem a hibrid technológiába, és mostanában kezd ugye átállni, vagy részben átállni a teljesen tisztán elektromosra. Nem jobb ez a taktika, vagy stratégia, mint az európaiaké? Ahol rögtön a benzinesből, dízelből ugrottunk az elektromosba.
Ugye ez egy érdekes kérdés, mert az autógyártó az bármit le fog gyártani, ami a szabályozói környezetnek megfelel. Ugye sokáig azt mondta az Európai Unió, hogy 2035-től csak tisztán elektromos akkumulátoros autót lehet Európába forgalmazni, és egy vagy két éve fordult meg, hogy szintetikus üzemanyaggal is velünk maradhat a belső égésű motor.
És már 40-ről beszélnek, 2040-ről.
Hát sok mindenki beszél, de a döntés még nem született meg. Beszélnek 40-ről, 45-ről. Tudomásul kell venni, hogy van egy varázsszó, és ez a vásárló. A vásárló fogja valójában eldönteni, hogy ennek a technológiai váltásnak ő meg akarja venni az árát, akar-e ilyen technológiát használni, és ugye mindig azon múlik, hogy milyen áron vehető ez az autó, és mennyibe kerül az üzemeltetése. És ez ma mind a kettő jelentősen drága, mert drága egy elektromos járművet megvenni, ugye 8-10 év az akkumulátornak a várható élet ciklusa, utána ezt az akkumulátort vélhetően ki kell cserélni, és hát az ára mára se olcsó, mert hogyha én publikus töltőn kezdek el tölteni, és nem a rezsicsökkentett, akár 70 forintos otthoni villanyon.
Vagy akkor, 39 forint is, igen.
Akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy 250-60-70 forintot fizetünk kilovattonként, és kezd elolvadni az a versenyelőny, ugye a fővárosban megszűnik az ingyenes parkolás 2026-tól zöld rendszámmal elektromos autóval is, ami megint egy ilyen érdekes kérdés, mert azért a plug-in hibridek rendszámának levétele után nem marad olyan sok jármű a városban, hogy ez szignifikánsan nagyon nagy mennyiséget jelentene, de az összes versenyelőnyét el fogja veszteni a jármű.
Tehát most már értjük nagyjából, hogy miért pártoltak el Nyugat-Európában is elég sokan az elektromos autó vásárlásától, tehát jelentősen visszaesett az értékesítés, Magyarországon is egyébként, de az, hogy az elektromos autók megjelenésével hát eléggé drágultak a hagyományos belső égésű motoros autók, az is egyértelmű, hiszen, ahogy mondtad, az Európai Unió környezetvédelmi kerete nem teszi lehetővé, hogy olcsóban árulják már, hiszen olyan szigorítások vannak, ami miatt olyan fejlesztésekre van szükség, ami megdrágította. Így kiestek, kirostálták azokat a kis autókat is, amelyeket nagyon sokan kerestek, egyre több ember veszíti el a lehetőségét, hogy rendes autót vásároljon olcsón.
Azért menjünk ebbe bele, mert ugye van ez a széndioxid bírság, ami bele van építve az árba. Tehát ugye az Európai Unió zöld átállását többek között abból finanszírozzák, hogy megvannak a kibocsátási normák, hogy minek kell megfelelni, és hogyha ennél több akkor befizetővé válik az autógyártó. Merjük kimondani, hogy 120-140 gram per kilométer alatt nem lehet semmivel menni, és most éppen 95 gram per kilométernél tartunk, tehát a különbség után nagyon-nagyon sok euró, milliókat kell megfizetni a gyártónak. A gyártónak nincsen pénze, az a pénze van, amit az autó értékesítéséből megkap. És gyakorlatilag az árnak a része akár 1-2-3 millió forint is autónként, ez a bírság, amit ugye az unió felé meg kell fizetni, és nem kell csodálkozni, hogy az autók ára jelentősen növekszik, hisz ugye ennek az adótehernek, amit az unió felé meg kell fizetni, az árát bele kell építenünk a mindennapokban az új autónak az árába.
Ha pedig megvalósul az Euró 7-es környezeti besorolás, amiről ugye már két éve szó van, de halogatják, mert hiszen az autógyárak hevesen ellenállnak, akkor meg azt hiszem, hogy 65 gram per kilométerre csökken a kibocsátási szint, amit viszont nem lehet előállítani.
Fizika törvényeit meghazudtoló számokról beszélünk. Ez egy elméleti gondolkodás politika fejében megszületett kibocsátás csökkentések, ahol többek között mondjuk a tölthető hibriddel vegyes közlekedésben mondjuk azt, hogy lehet ezt a számot hozni, de mennyire életszerű, hogy én 100 kilométerenként megállok, és mondjuk az akkumulátort feltöltöm.
Eközben Kína elárasztja Európát az olcsó, mert támogatott és olyan villamos autókkal, amelyek ugye olyan gyárak építenek, akinek a bányától kezdve a KOHU üzemen át a autógyártásig, a szerviz háttérig, az alkatétbeszállító minden a kezében van. Tehát sokkal olcsóbban képes elállítani. Ezért hatalmas konkurenciát jelent például az európai autógyárak számára. Hogyan védekezhet az európai autó előállítási háttér ez ellen a támadás ellen, és itt a magyar piac, az hogyan reagál erre a helyzetre, mert azt látjuk, hogy az Európai Unió most jelen pillanatban nagyon kemény bírságolással, pontosabban adópolitikával, vámpolitikával igyekszik gátat vetni ennek a helyzetnek.
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Eleve úgy indul, hogy mit nevezünk kínainak. Nagyon sok európai gyártó vegyes vállalatot hozott létre Kínában, ahol különböző mértékű tulajdonok vannak az ottani gyárakban, és az ott termelt járműveket is hozzák Európába vissza. Általában 49-51% a tulajdoni hányad, hogyha egy Kínában üzemelő vállalat 49%-a egy európai gyártó kezében van, és az ott termelt autót hozza vissza ez a vegyes vállalat Európába, azt most európainak, kínainak mi a fenének fogjuk gondolni? Ez egy alapkérdés, és egy alap megválaszolatlan kérdés, mert ez identitásbeli kérdés jelent a termékre, hogy ezt mi most kínainak gondoljuk, vagy európainak. Mert nagyon sok olyan termék van, amit Európába terveztek, Kínába gyártják, és mind a két földrészen árusítják. Meglepően eltérő áron is. Tehát ezek ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgok, és hogy értse például mindenki, ilyen volt a Dacia Springer, amit Kínába a Renault terveztetett, vegyes vállalatban gyártják, és mégis ide európaiként, ott Renault-ként árulják, Európába Dacia-ként árulják.
De kínai gyártmány.
És egy jó termékről beszélünk, amit az európaiak találtak fel.
Ez a helyzet eléggé átalakítja az európai piacot, és ezzel együtt a magyar autópiacot is, ahogy lehet látni, szaporodnak a kínai márkák, bár még van olyan is, amelyiknek csak egy kereskedése van, de most már van azért néhány olyan, ami egész országos hálózattal rendelkezik, és hát itt van a BYD, amely Szegeden építkezik, jövő év végén talán elkezdődik a gyártás is. Mennyire meghatározó szerinted a magyar piacra ez a helyzet?
Én azt látom, hogy európai értékesítésben jelen pillanatban senki nem prognosztizál 10-20%-nál nagyobb kínai jármű értékesítést, körülbelül ebben lehet számolni a mai tudás alapján. Persze, hogy holnap mi lesz, senki nem tudja, hogy meddig fog ezt tartani, nagyon ügyesek és jó autókat gyártanak az elektromos autók világában, fejlesztésben előjárnak, hogy erre lesz-e vevő, vagy a vevők ebbe hány százalékban akarnak, ezt az élet fogja meghozni a mindennapokban, de én azt hiszem, hogy az elektromos autón túl, amit beszéltünk arányokat, hogy kb. 20% lesz az elektromos autó, 80% egyelőre marad valamilyen konstrukcióban belső égésű motorral is hajtott jármű. Meglátjuk, hogy a következő évek mit hoznak, de én azt látom, hogy az európai gyártók kapkodnak, valamilyen oknál fogva nem biztosak, nem hisznek saját magukba, viszont a vevők azok biztosan kiállnak az európai gyártás és a belső égésű motor mellett is.
Milyen erős a magyar autópiac? Hát hogyan zár 2024? Hogyan látod? Pláne annak tükrében, ugye, hogy időközben egyre több kínai márka megjelent, és hát lehet látni az utakon is, hogy sok a kínai gyártású autó.
Ugye tavaly én nagyon pesszimista voltam, amikor ilyenkor beszéltünk, és én azt mondtam, hogy hát, ha el fogjuk élni az előző évet, akkor nagyon jól járunk. 10%-kal több lett. Tehát én azt látom...
Sok?
Sok, hát 10 000 autó. Tehát én azt hiszem, hogy jelentősen nőtt a piac, annak ellenére, hogy nem ezt vártam, én személyesen nem ezt vártam, igaz, ugye a 18%-os jegybanki alapkamat az jelentősen csökkent, és ez generálta ugye a flottáknak a cseréjét, hogy a cégek új autókat vásároltak, hogy a bérleti díjakban megjelent az olcsóbb kamat, de én szeretném, hogyha ez a menetelés, ez a fejlődés 2025-ben még inkább hozná az új autópiacnak, hisz én mindig elmondom a műsorban, hogy én nagyon szomorú vagyok, hogy Ausztriában 8 millió ember 341 néhány ezer új autót vásárol, személyautót. Mi itt vagyunk Magyarországon 9,7 millióan, és 108-109 110 ezer autóval fogunk végezni az év végén.
Miért van ez? Kevésebb a pénz az embereknek, vagy más az igény? Például használt piacra várnak.
Például Németországban és Ausztriában van új autó bérleti konstrukció, ahol egy havidíjban fizeti meg az autónak az árát, a végén eldönti, hogy megvásárolja vagy nem. Néhány adózási lépés, hogyha megváltozna, és lehetne magánszemélynek is jó feltételekkel bérletet biztosítani. Bizonyos témakörökben nem lenne két áfa például a terméken, hogyha ha a cégautóadót nem kéne megfizetni a magánember által bérelt járműre, amit a bankok adnak bérbe, akkor vélhetően ez is jó néhány ezer olyan vásárlást generálna, új autót, ami fiatalítaná a magyarországi autóparkot.
Legújabb döntés, azt mondják, hogy ez föl fogja bolygatni a piacot, tehát, hogy szeptembertől nem lehet zöldben számot kibocsájtani a plug-in hibrid autókra. Ez jelentősen átalakíthatja, hiszen eddig nagyon sok ember igyekezett e felé nyitni, és ha jól tudom, van olyan nagy márka, amely szeptember óta összesen egy darabot adott el egész országban.
Ugye ennek két dolog van, hogy a zöld rendszám az egy izgalmas kérdéskör, az a tudatosságot mutatta, de igazából azok az adózási előnyök voltak, ami mentén ugye vonzó volt az, hogy zöld rendszámos autót vásárolni, és én szeretném, hogyha újra gondolnánk ezt a kérdést, hisz van egy olyan Európai Uniós szabály, ami az ESG, tehát a zöld működéséről szól a vállalkozásoknak, ugye ebbe az ESG, ebbe a zöld pontrendszerben nagyon jelentős szerepe van a mobilitásnak, a károsanyag kibocsátásnak és a magyar KKV-knak a versenyképességét befolyásolja, hogy ez az ESG szám éppen mekkora, tehát lehet, hogy ebből még lehetne egy olyan gondolatot hozni, hogy újra visszaadni részben vagy teljesen azokat az adózási feltételeket, amiből újra a tölthető hibridek világa vonzó lesz.
Innen december végéről hogyan nézed 2025-öt, mire számítasz röviden a magyar piacon?
Hát én nagyon szeretném, hogyha megint nem lenne igazam, de én stagnálást 2025-re azt gondolom, hogy hozni fogjuk a 2024-es új autó értékesítési számokat, de nagyon szeretném, ha legalább 10%-ot fejlődnénk 2025-ben is.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Knezsik Istvánt, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének ügyvezető elnökét, az Autós Nagy Koalíció vezetőjét hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.